Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 496. dicséretünk első három versét énekeljük. A 496. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik: Hálát adunk néked, mennyei atyánk. Foglalva helyünket, folytassuk Zsoltár énekléssel Isten tiszteletünket, a 135. Zsoltárunkat énekeljük, a 135. Zsoltárunk első három versét: Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A heidelbergi K.T. 46. úrnapjának kérdését és kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság, az úri imádság, vagy ahogyan jobban ismerjük, a mi atyánk imádságnak a tételeit magyarázzák. Miért mondja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen, hogy tudnélik Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit se gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, így szólítunk téged Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért, azért, mert ő érette, és ő általa vagy atya mindazoknak, akik benned hisznek. Köszönjük, hogy bizalommal és egyúttal félelemmel jöhetünk a te szent színed elé. Azzal a bizalommal, hogy nem vetsz meg bennünket, mert jobb vagy hozzánk, mint a mi földi atyáink és szüleink. Mégis félelemmel jövünk eléd, mert mindenható, örök, igaz és szent Isten vagy. Aki elé noha bizalommal járulunk, mégiscsak alázattal és meghajolva, bűnbánattal és imádattal közeledhetünk. Kérünk, hogy ébresszél rá bennünket arra, ha nem így jönnénk újból és újból, vagy csak akár a mai napon is a te szent színed elé. És munkáljál bennünk szent félelmet, szent alázatot, igaz megalázkodást, ugyanakkor munkáljál bennünk gyermeki bizalmat is, ha félnénk tőled, ha nem mernénk föltárni előtted a mi kéréseinket, ha csak távolról üdvözölnénk téged, kérünk, vonjál magadhoz bennünket, s hatalmazzál fel arra, hogy hozzád jöjjünk, úgy, mint akik Jézus Krisztusért, a hit által valóban gyermekeid. Így kérjük most a te jelenlétedet és áldásodat, és így kérjük tőled azt, hogy beszélj a mi szívünkre és lelkünkbe, azzal a beszéddel, amelyben erő van, amellyel formálsz, teremtesz, fenntartasz, igazgatsz mindeneket. Cselekedjél hatalmasan így közöttünk és bennünk, hogy téged dicsőíthessünk, és a benned való hitünkben egyre jobban megerősödhessünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Ahogyan arról szóltam is az elmúlt vasárnap, a mai napon a Szentendrei Református Gimnázium egyik osztálya, a 10. nyelvi osztály a vendégünk itt az istentisztelet keretében, akik szeretnének közöttünk szolgálni, és istentiszteletünket, együttlétünket gazdagítani. Nagy szeretettel köszöntjük az osztályt, és kiemelt szeretettel köszöntjük Földi János testvérünket, az intézmény igazgatóját, dr. Török Márta testvérünket, a 10. nyelvi osztály osztályfőnökét, valamint Körösmezei Varga Zsuzsanna testvérünket és Kis Székely Zoltán tanárurat, akik elkísérték a fiatalokat közénk. Arra kérjük őket, hogy mondják el közöttünk szolgálatukat.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a gyülekezet lelkipásztorát. Nagy hálával köszönjük meg, hogy fogadtak minket ezen a vasárnapi délelőttön. Ha ősz, akkor a Szentendrei Református Gimnázium diákjai elindulnak a Dunakanyarba, és meglátogatnak egy-egy gyülekezetet, minden osztály kiválasztja azt a helyiséget, ahova eljönnek, és hirdetik a gimnáziumot. Hirdetik azt, hogy szeretettel várjuk azokat a keresztény diákokat, akik gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat. Így van ez a mai napon is. Külön öröm számunkra, hogy Istenünk áldása kísér minket, és ilyen gyönyörű napfényes időben örömteli szívvel jöhettünk ide. Köszönjük szépen! Szeretném elmondani, hogy a tavalyi év óta milyen változások történtek az iskolában. Tavaly 434 diákunk volt, erről számoltam be, az idén 453 diákunk van, és hát ebből a 453 diákból érkezett most hozzánk ide a 10. nyelvi osztály, aki a második tanévét kezdte meg ebben az iskolában, intézményben. Úgyhogy már sok mindent tudnak az iskoláról, bátran szeretném önöket biztatni és kérni arra, hogy Isten tisztelet után ne szaladjanak el, hanem kérdezzenek tőlük, hogy hogy is zajlik egy ilyen iskolában az élet, mit kell itt tenni nap mint nap, hogyan kell felvételizni, hiszen talán ez a legfontosabb, még emlékeznek rá, remélem, hogy mi mindent kellett nekik akkor teljesíteniük. Azt említettem, hogy a Dunakanyar gimnáziuma vagyunk, tehát körbejárjuk a Dunakanyart is. Ez megmutatkozik abban is, azért is tesszük, mert hogy a diákságunk jelenleg körülbelül fele létszámban Szentendrei, és másik fele létszám pedig a Dunakanyarból jár be. Úgyhogy nagy öröm ez számunkra, tehát ez a gimnázium nem kifejezetten a Szentendrei gimnázium, hanem talán a Dunakanyar Református Gimnáziuma, nevezhetjük ezt így is. Új induló osztályainkról szeretnék egy-két szót mondani. Várjuk azokat a diákokat, akik most járnak 4. osztályba, vagy most járnak 8. osztályba. Akik 4. osztályosok, azok 5. osztálytól kezdhetik meg, és 8 éven keresztül tanulhatnak nálunk érettségig a tanulmányaikat. Akik 8-osok, azok vagy 4 éven keresztül tanulhatnak, vagy ők is egy nyelvi előkészítő osztályba csatlakozhatnak be, és 5 évig fognak nálunk tanulni. Egyébként azt már most jelzem, hogy ez lesz az utolsó nyelvi előkészítő osztály, amit indít az iskola, mert hogy olyan nagy az érdeklődés az 8 osztályos képzésünkre, hogy elindítottunk 2 5. osztályt évekkel ezelőtt, és most már azok felérnek a 9. osztályba. Kérjük szépen azt önöktől tehát, hogy adják tovább ismerőseiknek, hogy Szentendrén működik egy református gimnázium, és szeretettel várjuk az oda vágyni, kívánni tanuló diákokat. Kérem, hogy fogadják szeretettel a diákok műsorát, azt hiszem sokkal jobban tudják hirdetni és toborozni a diákságot, mint én. Megpróbálok beállni és segíteni nekik az éneklésben, bár kiváló osztályközösség, osztályfőnökeiknek köszönhetően egy év alatt fantasztikus közösségé alakultak, úgyhogy nagyon izgulom. Köszönöm szépen, és Isten gazdag áldását kívánom a gyülekezet előjáróira és a gyülekezetre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán szúzod vérese koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen, nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalonul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen, mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Csodákat próbáltam, arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába, egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, a tűz nem akar gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Köszönjük testvéreink szolgálatát, és hiszük, reméljük, hogy Isten ezen a mai napon is Jézus Krisztus által, az ő igéje által boldoggá fog bennünket tenni. Akik látják az igazgató urat és körösmezei tanárnőt eltávozni, azok ne értsék félre, nem arról van szó, hogy megunták az Isten tiszteletünket, hanem arról, hogy ma a Csillaghegyi gyülekezetben is képviselni kell a iskolát, úgyhogy jó szívvel engedjük őket útjukra, hogy ott is elmondhassák szolgálatukat. Kedves testvéreim, most hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amely Lukács evangéliumának 6. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 20. verstől a 26. versig, valamint a 47. verstől a 49. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Ő pedig, tudnélik Jézus, tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok! Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor minden jót mondanak rólatok, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Kedves testvéreim, akik a Szentírást, vagy esetleg annak az Új Szövetségből az evangélium részét többször olvasták már, azoknak bizonyára feltűnt, hogy a Lukács evangéliumából fölolvasott szakasz nagyon hasonlít egy másik evangéliumban megírt Jézusi beszédhez, amelyet hegyi beszédként ismerünk. Annak a beszédnek is van egy olyan szakasza, rögtön a kezdetén, amiben Jézus úgy szól, boldogok, és hát valamit állít utána. Tulajdonképpen úgy tűnik számunkra, hosszú és nehéz idők távlatából, hogy az a beszéd, a hegyi beszéd, Jézus program beszéde volt. Szolgálata kezdetén mondta el, és vallott szint arról, hogy ő kicsoda, mit tanít, mit hirdet, mit képvisel, miért jött el erre a földre. Éppen ezért feltételezhetjük, hogy Jézus ezt a beszédét nem csak egyszer, hanem többször, több helyen is elmondta. Ugyanis a Máté és a Lukács evangéliumában felhangzó beszéd nem teljesen egyforma, és ezt balga emberek arra szokták használni érvül, hogy lám-lám, a Bibliában is vannak ellentmondások. De sokkal inkább helytálló az a feltételezés, hogy Jézus szolgálata kezdetén Galilea különböző pontjait járva különböző hallgatóság előtt elmondta azt újra és újra, hogy mit képvisel ő. A Máté és Lukács evangéliumában felhangzó beszéd ugyan szó szerint nem egyezik egymással, ez való igaz, de alapjuk ugyanaz a gondolat, és ezt kellene nekünk elsősorban megértenünk. A beszéd megértésével kapcsolatosan szembe kell nézzünk azzal, hogy korunk embere mindent nagyon sajátosan hajlik értelmezni. Önző módon csak a saját helyzetünkből kiindulva, és a magunk igazát keresve akarjuk a világot, és a világban tulajdonképpen magát Istent is megérteni. A modern ember mindig magából indul ki, és mindig magához akar visszatérni. És ez annyira súlyos dolog, hogy az újkor embere sokszor fittyet hány a történelemre, előző korokra, de fittyet hány a jövőre is, nem érdekli, hogy később mi lesz, csak egy a fontos, az itt és most. Nekem mit mond? Én mit gondolok róla? Rám nézve milyen következménye lesz? Nem érdekel, hogy hogy volt, és az sem érdekel, hogy lesz. Sajnos ez a szemlélet a modern embert sokféle félreértésbe vezeti bele. Így akarja nagyon sok magát kereszténynek valló ember a Bibliát is értelmezni. Az itt és most öncentrikus aspektusából. Megérteni a Szentírás, de úgy, ahogyan nekem most arra szükségem van. És mivel a Szentírás így nem érthető, mi megérthetjük azt is, hogy az emberek nagy része a kereszténységet és a Bibliát elveti. Mert valóban nem érthető meg a Szentírás egyetlen egy üzenete sem, igazi értelme szerint, ha az ember önző módon csak a saját élethelyzetéből kiindulva próbálja azt megérteni. Nézzük meg most ennek tükrében és ennek szellemében ezt a fölolvasott ige szakaszt, ahol Jézus a program beszédében a boldogságról beszél. Amikor megnézzük ezt a beszédet, akkor azt látjuk, hogy Jézus csupa olyan dolgot állít a boldogságról, ami a mi értelmünkbe, felfogásunkba, világlátásunkba nem fér bele. Csupa olyan dolgot hallunk, amit nem tudunk összekötni, még csak elvi szinten sem a boldogsággal. Mit mond Jézus? Boldogok a szegények. Aztán azt mondja, hogy boldogok, akik éheznek. Aztán fokozza, boldogok, akik sírnak. És azt mondja végül, boldogok, akiket gyűlölnek, kiközösítenek, gyaláznak, akiknek a nevét kitörlik és elfelejtik. És amikor a modern ember ezt olvassa, keresvén a boldogságot, azt mondja, hogy ez nem érthető számomra. Ez nem az, amihez én a boldogságot kötöm. És ha valaki ilyeneket állít, hogy azok a boldogok, akik szegények, éheznek, sírnak, akiket gyűlölnek, akikről később megfeledkeznek, az életidegen. Annak semmi fogalma nincs a világról. De Jézus fokozta ezt a dolgot, nem csak a boldogságról mondott furcsa dolgokat, hanem azzal folytatta ezt a beszédet, hogy jaj kiáltásokat is szólt. És azt mondta a hallgatóságának, jaj néktek gazdagok. Aztán úgy folytatta, hogy jaj néktek, akik most nevettek. És azt mondta a hallgatóinak, hogy jaj nektek, ha az emberek mindenféle jót mondanak rólatok. Azt gondolom, hogy amikor a modern ember elolvassa ezt a jézusi programbeszédet, akkor arra gondol, hogy biztos összetévesztették a szentírók, és igazából Jézus ott mondta ezt a jajt, ahová boldog mondás került, és ott mondta a boldogságot, ahova a jajmondást írták az evangélisták, nem? Hát nem úgy gondoljuk, hogy jaj néktek szegények. Jaj néktek, akik éheztek. Jaj azoknak, akik sírnak. Jaj, azoknak, akiket gyűlölnek, kiközösítenek, gyaláznak, akiknek kitörlik a nevét, és akikről megfeledkeznek. Na azoknak jaj! De nem úgy gondolkozunk, boldogok azok, akik gazdagok. Boldogok azok, akik nevetnek. És igazán azok az emberek boldogok, akikről mindenféle jó dolgot állítanak, tartanak és mondanak a környezetükben. Ha korunk szemszögéből értelmezzük Jézus beszédét, akkor azt mondjuk rá, hogy itt valami tévedés van. Itt valami iszonyat ellenmondás feszül a dolgok között. És ki kell mondjuk azt is, hogy ebből a szemszögből értelmezve Jézus tanítását nemhogy vonzónak, hanem egyenesen visszataszítónak tartjuk. Azt mondjuk, hogy aki ilyeneket állít, annak fogalma sincs a való világról. Az nem tudja, hogy mi az élet. Ki fog erre a programbeszédre igent mondani? Ki fog erre igent mondani? Lesznek olyanok, akik még ezt is beveszik? Amit itt Jézus elmond egy programbeszédben? Lesznek még olyanok, akik ezt követni akarják, akik ezt a szívükbe zárják? Kinek kell ez a szociális program? Kérdezi a ma embere. Boldogok a szegények, boldogok, akik éheznek, boldogok, akik sírnak, boldogok, akiket gyűlölnek. Miféle szociális program ez, Jézus? Ez eladhatatlan. Mit ígérsz és mit állítasz a szerencsétlen sorsú embereknek? A beszéd azonban mégis Jézus beszéde, igaz, tiszta és valódi programbeszéd, ahol Jézus nem félrevezet, hanem a valóságról szól és azt árja föl az ő hallgatósága előtt. De csak akkor fogjuk megérteni, hogyha megértjük Jézust. Azt a szituációt, amiben ez a beszéd elhangzott, és ha most félretesszük a saját sorsunkat, a saját gondolatainkat, a saját aktuális állapotunkat, ha ezt a szemüveget levesszük, és hagyjuk, hogy Isten szent lelke vezesse a mi gondolatainkat oda, abba az eredeti helyzetbe, akkor lehet, hogy valamit meg fogunk érteni, és a korunk emberének első reakciójával nem fogunk azonosulni. És nem fogjuk azt mondani, Jézus, ezzel a programmal én nem akarok a követőd lenni. Jézus szolgálatának a kezdete ez. Azt olvasjuk itt Lukács evangéliumában is, hogy voltak már csodái, és éppen emiatt, mert csodákat tesz, egyre többen vannak körülötte. Az ember mindig éhes a csodákra. Mindig látni akarja azt, ami furcsa, ami elüt a megszokottól. Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor meggyógyított embereket. És ez az ő korában, amely korban a zsidóság egy nagyon leromlott szociális állapotban volt, mert Róma ott ült ennek az országnak a nyakán, és mivel az ország népe is meghasonlásban élt, önmagukkal is, össze-vissza pártoskodta, ki ezt akarta, ki azt akarta, igazából az életszínvonal Jézuskában nagyon alacsony volt. Ez volt az oka is annak többek között, hogy Jézus nagyon sok beteg emberrel találkozott. Nos, egyre többen vannak, akiket érdekel a csodatévő Jézus. Az a Jézus, aki többet tud, mint a korabeli orvosok. Mert azokra akkor is sokan sok pénzt áldoztak a gyógyulásért. Főleg azok, akik áldozatul estek az általános rossz állapotoknak. Sokan sok pénzt szántak erre, de egyszer csak feltűnt valaki, aki körül gyógyulnak az emberek, és ő mindezt ingyen teszi. Nem kell borítékot adni, de meggyógyulhatsz. Nem kell műtőasztalra feküdni, nem fognak megvagdosni, Van itt egy ember, aki a szavával gyógyít. Érthető, testvérek, hogy Jézus körül egyre nagyobb a mozgolódás. De ez a mozgolódás elsősorban, ez az érdeklődés annak szól, amiket csodának nevezünk. Jézusnak ebben az időben már vannak tanítványai, közelebbi és távolabbi tanítványai. Lukács evangélista leírja nekünk, hogy 12-t az őt követő sokaságból, azokból, akik ott voltak körülötte rendszeresen, Jézus kiválasztott arra, hogy mindig vele legyenek. De ezek az emberek sem ismerik pontosan azt, hogy kicsoda az a mester, aki őket arra méltatta, hogy a tanítványai legyenek. A tanítványság egyébként is arról szólt, hogy ott vagyunk a mesterrel, hallgatjuk őt, hogy megértsük a gondolatait, hogy átvegyük azt a gondolkozást, azt a látást, ahogyan ő gondolkozik és szemléli a dolgokat. Nem olyan emberek lettek tanítványok, akik mindent tudtak, hanem olyan emberek, akik kíváncsiak voltak, akik taníthatók voltak. De a valósághoz hozzátartozik az is, és nem rejti ezt Lukács el előlünk, hogy szép számmal vannak már olyanok is, akik mindezt nem nézik jó szemmel. Nem nézik jó szemmel Jézust, a csodatevőt. És próbálják megfogni, hogy Jézus, mi a te titkod? Mi a te titkod? Pont azért, mert Jézus korában nagyon leromlott volt az általános helyzet, ez kedvezett a kuruzslóknak. Azoknak, akik mindenféle csodaszerekkel operáltak. Az emberek nagyon sok mindent elhittek, bekajáltak, ahogy ma szokták mondani, a szó szoros értelmében, meg átvitt értelmében is, azért, hogy gyógyuljanak. És volt egy réteg, aki Jézusra is így nézett. Le kéne leplezni. Mit okoskodik ez, hogy csinálja ez a dolgait? Mert biztos, hogy valami itt nincs rendjén. És azt olvassuk, hogy nem restellenek ezek az emberek, még a közeli rokonok is egy idő után úgy tekinteni Jézusra, mint valami eszelősre, mint valami bolondra. Azt mondják, hogy annyira nem normális, amit csinál, a mai ember így mondja, hogy paranormális, amit csinál, hogy ezt józan ember, aki gondolkozik, aki reális, az nem veheti be, az nem is csinálhatja. Vannak, akik már ellenkeznek vele, nem nézik őt jó szemmel, és amikor elkezd Jézus körül kialakulni a szervezet, idézőjelbe teszem ezt, tehát tanítványokat választ magának, egyre többször, egyre több helyen jelenik meg nyilvánosan, akkor sokan már itt eldöntik, hogy ezt nem fogjuk engedni. Ennek véget fogunk vetni, amit Jézus csinál. Ez is hozzátartozik ahhoz a helyzethez, amiben Lukács bemutatja nekünk Jézust. Programbeszéd hangzik tehát egy nagyon ellenmondásos szituációban. Mély szegénységben, feltörekvő népszerűségben, tanítványi körben, ellenséges erőkkel, megmozdulásokkal a láthatáron. Azt olvasjuk Lukács evangéliumában, hogy Jézus a tanítványaihoz szól. És amikor meg akarjuk érteni ezeket a mondani valókat, akkor minden egyes szó számít, testvérek. Jézus ezen a helyen nem szociális programot hirdetett. Mert azt olvassuk ennek a beszédnek a kezdetén, hogy ő tanítványaira nézett, és így szólt. Ő hozzájuk beszélt most, nem a széles tömegekhez szólt általában. És ha föllapozzuk Máté evangéliumát, ott ugyanezt találjuk. Hogy Jézus fölmegy egy hegyre, maga köré gyűjti a tanítványait, és elkezd nekik beszélni. Nem mindenkinek szól ez a beszéd. Most az őt követők közül azokat szólítja meg, akiket odahívott, hogy mindig vele legyenek. És elkezd nekik beszélni arról, ami ő rájuk vár. amire nekik föl kell készülniük. Olyan emberek veszik körül tehát, akik noha Jézus tanítványai lettek, de az Isten dolgairól nem sokat tudnak. Magyarán mondhatjuk azt is, hogy hitben és ismeretben szegények ezek az emberek. Szegények. Egy részük gyakorlati ember volt, munkás ember volt, ahogy ma mondanánk. Nem azzal töltötték az időt, hogy írni, olvasni tanuljanak, hogy egyetemre járjanak, hanem korai ifjúságuktól kezdve megismerték a munka terhét. Családfenntartókká lettek. Ebből állt az életük. Néha lehet, hogy elmentek zsinagógába is. De nem ez töltötte ki a hétköznapjaikat. Az Isten dolgaival való foglalatosság. Most oda szerződnek Jézus mellé, de valójában hitben, Isten dolgainak ismeretében nagyon szegények ők. Testvérek, ha ma megvizsgálnánk csak a mi tudásunkat Jézus Krisztusról, Istenről, akkor talán mi is rájönnénk arra, hogy mennyire szegények vagyunk, mennyire keveset tudunk az Isten dolgairól. Pedig mi el szoktunk jönni, mi itt szoktunk lenni. De mégis szegények, ők még nálunknál is szegényebbek talán. Éhezők ők, akik mégis elszerződtek Jézus mellé. Azért, mert Jézustól majd megkapják mindazt, amire éheznek. Éhezők abban az értelemben is, hogy ki vannak szolgáltatva annak, amit Jézus nekik enni ad. Elsősorban most lelki dolgokról beszélünk. Mivel nincs egy komplett rendszer a fejükben Istenről, Messiásról, ezért ki vannak szolgáltatva annak, hogy hát Jézus, amit te elmondasz nekünk, mint tanítónk, mint mesterünk, mi azt fogjuk elhinni. Azt fogjuk a magunkévá tenni. Sírók ezek az emberek, azaz hadd mondjam így, bizonytalanok. Akik engedtek Jézus hívásának, de azért nem látnak minden tisztán. Ők ott hagyták a hálókat. Fölálltak a vámszedő asztal mellől. De nem azért, mert Jézus életpálya modellt mutatott nekik. Nem azért, mert Jézus azt mondta, hogy fiúk, megmutatom, itt vannak a számítások, ennyi lesz a kamat, ennyi lesz a hozadék, részesedés, és ezzel nagyon jól fogtok járni. Ne. Azt olvassuk legtöbbjükről, hogy Jézus megszólította őket, és ezek az emberek elindultak. Nagy bizonytalanságok közepette, engedtek a hívásnak, de nem láttak minden tisztán. S ha valaki megkérdezte volna tőlük, hogy mondjátok ti, mit vártok ettől a projekttől, a Jézus projekttől, akkor el tudom képzelni, hogy nagy zavarba kerültek volna ezek az emberek. Valószínűleg nem tudták volna megfogalmazni, hogy pontosan mit várnak ettől a dologtól. Megvetettek lettek. Hiszen azt a mestert, akinek a követésébe szegődtek, megvetette a világ. A mesterrel együtt őket is megvetették. Jézus azonban megszólítja őket. És nézzétek, miközben föltárja előttük a valós helyzetüket, aközben bíztatja őket. Azt mondja nekik, hogy most ugyan szegények vagytok, de egy országot fogtok örökölni. Egy ország lesz a tiétek. Most ugyan úgy érzitek, hogy éhezők vagytok, és ki vagytok szolgáltatva annak, hogy valaki majd, azaz én, megkönnyörülök rajtatok. Bátorítalak benneteket azzal, hogy meg foglak benneteket elégíteni. Most ugyan sírtok és bizonytalankodtok, de én azt mondom nektek, nevetni fogtok. Boldogok lesztek. Bátorsággal és bizalommal fogtok megajándékoztatni. Azt mondja, most ugyan megvetnek benneteket, a neveiteket majd lehet, hogy eltörlik, kihúzzák, mintha nem is léteznétek, gyűlölnek, gyalászkodnak körülöttetek én miattam, de ne felejtsétek el, hogyha itt a földön nincs is jutalma annak, hogy az én követőim vagytok, mennyei jutalom van nektek elkészítve. Programbeszéd, ami azokhoz szól, akik Jézus tanítványai. Akik szegények, akik éhezők, akik sírók, akik megvetettek. Nekik beszél Jézus. És azt mondja, ne higgyenek a szemüknek. Higgyenek ő neki. Higgyenek az ő szavainak. És miközben Jézus tudja, hogy ezeket az embereket ugyanúgy megkísérti a gazdagság, a földi boldogság, és az elismerés lelkülete, az erre való vágyakozás, rögtön beszél nekik arról, hogy akik itt a földön a maguk gazdagságára építik az életüket, hogy akik most nevetnek, mert nincs más dolguk, csak az, hogy nevessenek, mert mindent meg tudnak oldani, hogy azok, akik a jó hírnevet kiszögelik a falra, és tele van vele az előszoba, a hálószoba, a fürdőszoba, meg minden egyéb, a sok jó valamit mondanak róluk az emberek, de Jézus nem kell nekik. Azt mondja Jézus, hogy el fogják venni az ő döntésüknek a következményeit. Akiknek most én nem kellek, akiknek az én ügyem nem kell, úgy, ahogy én azt hozom, ők is elveszik majd a jutalmukat. Nekik is lesz egy sorsuk, de az nem az lesz, mint amit nektek elkészítettem. Kedves testvérek, mennyire más így ez a beszéd. Mennyire más megértve azt a helyzetet, azt a szituációt, ahol ott áll előttünk Jézus, és körülötte egy kis tanítványi sereg, szívében, lelkében, kimondott vagy kimondatlan félelmekkel, izgalmakkal, bizonytalansággal, és Jézus elkezd nekik beszélni, és megnyugtatja őket. És miközben a tanítványok arra gondolnak, hogy igen Jézus, de jobb volna gazdagnak lenni, jobb volna most nevetni, jobb volna talán most elismerés szerezni magunknak. Közben Jézus beszél arról, hogy mindaz, ami kísértésként megkísért benneteket, múlandó dolog. És akik erre építik és erre alapozzák föl az életüket, azok egyszer szégyent fognak vallani. És miután Jézus folytatja ezt a beszédet, nem véletlen, hogy azzal a képpel fejezi be, amelyet szintén fölolvastam. És látszólag Jézus házépítésről beszél, amiben sokunknak nem volt, talán nem is lesz része soha. Könnyen félredobnánk, azt gondolnánk, hogy ez legyen a tervezőmérnökök, a kivitelezők dolga, hogy Jézusnak ezt a képes beszédét megértsék. Mégis arra hívlak benneteket, hogy forduljunk oda, mert mit mond Jézus, hogy kezdi ezt? Azt mondta, hogy most pedig korom építő mestereihez szólok. Nem ezt mondta Jézus. Nem azt mondta, hogy most meghirdetem a szociális programom házépítő projektjét, hogy kell jó házakat építeni itt Izraelben, hanem mit mondott Jézus, mivel vezeti be ezt a képes beszédet, ezt a példázatot? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Majd később így folytatja a 49. versben, aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló egy másik típusú emberhez. Kedves testvéreim, Jézus úgy fejezi be ezt a programbeszédet, úgy Máténál, mint Lukács evangéliumának leírata szerint, hogy arra utal, hogy az ember valamire fölépíti az életét. Valamilyen hitre, meggyőződésre oda alapozza a mát, meg a holnapot is. Hogy mit fogok tenni, hogy fogok viselkedni, mi lesz nekem fontos, és mi lesz kevésbé fontos. Jézus azt mondja, miután elmondja ezt a programbeszédet, hogy aki hallgatja az én beszédemet, és azok szerint cselekszik, magyarán minden időben az én beszédemnek ad igazat, az olyan emberhez lesz hasonló, aki úgy építette meg a házát, hogy mélyre ásott, kősziklára alapozott. Van ennek valami látszatja egy házépítés kapcsán? Hát nincs. Azt is gondolhatja a felületes ember, hogy a föld alá építünk. Oda tegyünk be egy halom pénzt, minek? Úgy se látszik. Hát minek oda az a nagy leásás, a mélységbe? Minek a kőszikla alap? Nem az a lényeg, ami fölül van? Korunk embere így gondolkozik. De mit mond Jézus? Azt mondja, hogy minden megpróbáltatik. Minden ember élete megpróbáltatik. Esőkkel, árvizekkel, viharokkal. És akkor kiderül, hogy nem mindegy, ki mire építette az életét és a házát. Igen, amíg süt a nap, addig mindegy, hogy valaki csak a földre épített, vagy esetleg komoly munkával alapot vetett az életének. Amíg süt a nap, addig nincs gond, testvérek, addig mindenki mosolyog. De mikor megrendül az ég, amikor jön az árvíz, amikor jönnek a szelek, akkor kiderül, hogy mégse minden ember élete egyforma. És mégiscsak azoknak volt igaza, akik mélyre ástak. Hogy lehet mélyre ásni? Azt mondja Jézus, a jó alap az én beszédem. Nem az a jó alap, testvérek, hogy nekem ma mire van szükségem. Nem ez a jó alap. Nem az a jó gondolat, amikor megpróbálom Isten beszédét, Isten lényét megérteni az alapján, hogy én itt élek 2012-ben. És esetleg azt mondom, hogy ez az egész egy nagy zöldség, nem kell nekem. Ez nem jó alap. A jó alap az, amikor az ember kinyitja az írást, és azt mondja Isten beszédére, hogy ez lesz az én életemnek az alapja. Aki hallja ezt a beszédet, és azok szerint cselekszik, azt mondja Jézus. Testvérek, nem elég hallani. Mert úgy Máté evangéliumában, mint feltételezhetően itt Lukács evangéliumában is a tanítványok köré oda sereglett egy nagy tömeg, akik szintén hallották a végén, hogy Jézus mit mond. De mit mond Jézus? Elég, ha meghallgatjátok a programomat. Nem, azt mondja, hogy aki hallja, és meg is cselekszi. Az meg fog tartatni. Ki mire építi az életét, azáltal fog megtartatni, vagy elveszni. Jézus azzal bíztat most bennünket, testvérek, hogy minden időben, ma is, merjünk az ő kijelentésére építkezni. És én is erre bíztatlak benneteket, hogy ne kételkedjetek. A világnak más a boldogság programja, de elveszi jutalmát mindaz, aki aszerint jár. És más Jézus boldogság programja. És azok is el fogják venni a jutalmukat, akik Jézus szavának engednek. Boldogok azok, akik ma úgy tudnak Jézus Krisztushoz jönni, mint szegények. Akik azt tudják mondani Jézus Krisztus elnök előtt, nekem rád van szükségem, nincs semmim. Jaj azoknak, akik dicsekedve jönnek Isten elé, és be akarják mutatni nagy eredményeiket, mindazt, amit ők tettek, mert ők már elvették jutalmukat. Jó az, ha valaki tudja vállalni a hitnek ezt a szegénységét. Jézus, én nélküled senki és semmi vagyok. Merjünk éhezők lenni, akik éhezik és szomjúhozzák az Isten igazságait. Igen, betelik a szánk a saját igazságainkkal. Betelik az értelmünk a világ igazságaival, de boldogok azok az emberek, akik az Isten igazságait éhezik és szomjúhozzák. És akiknek az igazsága nem a TV2 vagy RTL klub vagy akármi igazsága lesz, hanem akik életük alapjául az Isten igazságait választják. Bátorítalak benneteket, ne féljetek ettől. Boldogok azok, akik ha nem is látnak mindent előre, mégis merik ezt az utat választani. Boldog vagy, ha bizonytalan vagy, mert Isten mellett bizonytalannak lenni mindig nagyobb boldogság, mint Isten nélkül piszok magabiztosnak lenni. Boldogok azok, akik vállalják, hogy ezért a látásért megvetik őket. Lehet, hogy nem marad nevünk itt a földön. Majd egyszer elfelejtenek. Lesz belőlünk egyszer egy felirat. Aztán majd lehet, hogy 25 év, 50 vagy 100 év múlva, amikor nem lesz egy utódunknak pénze megváltani a sírhelyet, a felirat is eltűnik. Ne féljetek. Azt mondja, jutalommal vár bennünket. Elvehetetlen, igaz, mennyei jutalommal, amely nem ideig való, hanem mennyei volta az örökké valóságot fejezi ki. Testvér, aki hallod ezt a beszédet, higgy neki. Higgy neki. És akkor hasonló lesz a te életed ahhoz az emberhez, aki mélyre hatolt, és jó alapokra építette föl az életét. Sokszor elmondtam nektek, a hívő és hitetlen élet között nem az a különbség, hogy az egyikben fúj a szél, esik az eső, a másikban meg mindig napsütés van. Mert Jézus világosan beszél arról, hogy mind a két épületet utoléri a próba, a nehézség. Ne gondolja senki, ha én hívő leszek, az én életemben nem lesz eső, vihar, próba, lesz, van. De mi a különbség? Azt mondja, a jó alap megtartja azt a házat. Nem tudja megingatni. Hívlak, bátorítalak benneteket Jézus szavainak nem csak meghallására, úgy, ahogyan ő ezt értette és mondta, hanem mindenek előtt szívünk befogadására és annak megcselekvésére. Amen. Kedves testvéreim, éneket énekeljünk most, tovább víve ezzel az ige hirdetésben elhangzó gondolatokat, a 390. dicséretünkkel, az annak is első versével valljunk hitünkről. Erős vár a mi Istenünk. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Kőszikla vagy te, mennyei édesatyánk, akinek minden szava igaz, és az egyetlen igazság, ami ezen a földön létezik. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt fölismerve merjünk a te igazságaidra építkezni. Gyújtsál bennünk szomjúságot ennek az igazságnak a megismerésére, és mindannak a megtartására, amire te hívtál és bátorítottál bennünket. Úrunk, ez az igazság a világ előtt bolondság, és a hitetlen ember számára üres, hiába való beszéd, de nekünk, akik hiszünk, az élet. Köszönjük te neked, hogyha a te igazságaidra építve életünket átélhetjük és megélhetjük a mennyei boldogságot. És arra hívunk téged, részletes ebben a hitben, elszállásban, odaszállásban mindannyiunkat. De ugyanakkor kérünk téged, hogy légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, amikor te éretted, gyalázatot, szenvedést kell lássunk. Könyörülj meg rajtunk, el ne meneküljünk ezelől. hanem hadd tudjunk mindenre úgy tekinteni, hogy te ezt ismerted, előttünk nyilvánvalóvá tetted, és a te győzelmed által abban részesedve egyszer mi is győztesekké leszünk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki győztél, aki ott vagy az Atya Isten jobbján, és aki nem csak kinyilatkoztattad igazságaidat, hanem mindenkor gondoskodsz azoknak végbe meneteléről. Köszönjük, hogy odahívsz, odavársz, és ott készítesz helyet a benned hívőknek. Adjad, hogy ne kételkedjünk, hanem sokkal inkább életünknek elkövetkezendő napjaiban, de ezen a mai napon is hadd szánjuk és adjuk magunkat oda teneked teljes egészében, azzal a szomjúsággal, éhséggel, bizonytalansággal, amik vagyunk és akik vagyunk, hogy te nálad és te általad megelégítessünk. Kérünk téged így kísértésben lévő testvéreinkért, engedd, hogy ők hadd tudjanak tere át figyelni, és neked engedni, és beléd kapaszkodni. Hadd kérjünk vigasztalásért, reménységért mindazok számára, akik nehézségekben vannak. Köszönjük, Urunk, hogy a mi jutalmunk mindannyiunknak, akik hiszünk te benned, nálad el van készítve, és általad számon tartott gyermekek vagyunk. Légy ezért áldott, és adjad, hogy ezzel a hittel és meggyőződéssel járhassunk életünk elkövetkezendő napjaiban. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Most Isten tiszteltünket egy énekkel zárjuk, méghozzá a 125. Zsoltárunk 4 versének éneklésével. A 125. Zsoltárunk újra csak visszavezeti a mi gondolatainkat Jézus Krisztus tanításához. Az első verse így kezdődik a Zsoltárnak, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el.
Ingadozva,